Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Mi más is lehetne az eheti téma, mint a kaotikusra sikerült amerikai elnökválasztás. Csütörtökön este Joe Biden magabiztos vezetésének, de nem biztos sikerének tudatában beszélgettünk Eric Weaverrel, a Debreceni Egyetem docensével, aki szerdán az azonnali cikkben is elemezte a választáson történteket. Megbeszéltük vele. Vajon tényleg csodálkozni kell a hosszan elnyúló szavazatszámláláson?
Én nem emlékszem olyan amerikai szavazásról, ahol legalább 2-3 napig nem tartott volna a számolás.
Miként befolyásolhatja egyik vagy másik jelölt elnökségét a szenátus és a képviselőház, amelyekbe szintén új tagokat választottak az amerikaiak?
Nem kedvel se Trumpnak, ha nyer, se Bidennak.
És azt is, hogy mi lesz a pattanásig feszült indulatokkal. Látsz-e arra reális esélyt, hogy komolyabb zavargások törjenek ki?
Mindig van erre esély, mindig van erre esély.
Az is szóba kerül, mit várhat Magyarország egy Biden elnökségtől. Jöjjön tehát Eric Weaver. Hallgatóknak mondom, hogy csütörtökön este beszélgetünk, és azt hiszem, hogy elég intenzív két nap van mögöttünk. Az első kérdésem az nem is annyira az elnökválasztásról szól, hanem arról, hogy mennyit aludtál.
Hát nem sokat. Nem sokat, mert 2 éves kislányom is van, úgyhogy és kegyetlenül kell fölkelni reggel 7 előtt, úgyhogy nem sokat. Úgy 4-5 órát éjszakánként.
Az végül is elég, de annyi idő alatt tudtad követni az eredményeket is, amit még nem tudunk, hogy mi a végső eredmény. Azt tudjuk, hogy Biden jelenleg vezet, 253 elektora van ebben a pillanatban, és 213 van Trumpnak. A legegyszerűbb akkor Bidennek ez az egész, hogyha megnyeri Pennsylvániát, és amire van is esélye, és akkor nincsen több kérdés, akkor a többi maradék 4 állam, ami még függőben van, akkor az már neki nem is kell igazából. De az, hogy eddig tart ez az egész mizéria, és most már tényleg egy mizériáról beszélünk, talán arra is lehetett számítani, de mégis mi tart ennyi ideig? Miért ennyire nehéz megszámolni a szavazatokat most az USA-ban?
Hát minden választásnál, ahol szoros az eredmény, számít az utolsó szavazat is. A 2000-es választás hasonlóképpen zajlott, ott Floridán múlott az eredmény, és bíróságra is vitték az ügyet, és a legfelsőbb bíróság hozta a döntést, hogy Florida, amikor kiáltotta ifjabb Bush győzelmét, jogosan tette azt, és akkoriban a legfelsőbb bíróság egy szavazat többséggel úgy döntötte, hogy Floridának jogában állt így kikiáltani a győzelmet, és nem lehet újra számolni a szavazatukat. Tehát nem ritka dolog, hogy ennyi ideig tart. Ennyi a különbség most, hogy a koronavírus okozta problémák miatt több államba vezették be a levél szavazást, mint amennyiben volt eddig. Van egy-egy állam, ahol a levél szavazás hagyományosan is van. Van olyan állam, ahol félig levél szavazás van, félig rendes urna szavazás. Van olyan, ahol teljesen levél szavazással zajlik az elnöki választás, és ott azokban az államokban, ahol ez már hagyomány, azt régóta csinálják, nem volt semmiféle fennakadás, elég gyorsan tudták feldolgozni ezeket a szavazatokat. Azokban az államokban, ahol ez szokatlan, azoknak az államoknak kellett a saját rendszerüket kidolgozniuk, hiszen mindegyik amerikai államnak van a saját választási rendszere, és ez az államnak a felség területe, és így hát döcögösen megy a szavazások összeszámolása, de ami durvább, nagyon lelassult a posta kézbesítése, a posta átalakítása miatt, és emiatt bizonyos államokban nagyon lassan érkeznek meg a postán feladott szavazatok. Helyenként azt állítják egyesek, hogy szavazatok eltűntek. Leginkább a demokraták azzal vádolják a postát is, hiszen a posta főnök egy republikánus ember, akit Trump nevezett ki, és így lassan megy. Akár 12-ig fognak számolgatni olyan szavazatokat, amik addigra megérkeztek, amennyiben azokon a borítékokon az áll, hogy harmadikáig feladta a feladó azt a postai szavazatot. Úgyhogy lassacskán fog menni, és félek attól, hogy Nevada államban, ami talán a mérleg nyelve lesz, a leglassabban fog zajlani a szavazás.
Nevadában most ebben a pillanatban, amikor beszélgetünk, körülbelül 8000 szavazattal vezet Biden, de az utóbbi pár órában, illetve nem a pár órában, utóbbi pár órában semmiféle új eredmény nem jött, de mondjuk tegnap óta azért folyamatosan kicsit csökkent az előnye, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és 8000 szavazat az gyakorlatilag semmi.
Hát nem annyira kevés, tekintve arra, hogy mindössze 3 millió ember lakik abban az államban. Tehát ez nem olyan pici különbség, azért nincs is annyira nagy figyelem Nevada államra, mint például Georgiára, ahol jóval több ember lakik. Nevada állam egy meglehetősen gyéren lakott állam. A demokraták azért nem annyira félnek az eredménytől Nevada államban, mert 4 évvel ezelőtt Clintonra szavazott, és az elszámolandó szavazatok leginkább Reno, illetve Las Vegasból való, és az a két város jellegzetesen demokrata felség terület, a vidék inkább republikánus, de abban az államban Reno és Las Vegas inkább demokratákra szoktak szavazni, úgyhogy nem szabad jósolni, de minden esélye megvan Bidennak, hogy növelje is az előnyét, de nem lehetünk biztosak abban, hiszen lehet, hogy a vidékiek, pont a vidékiek kényelem szempont miatt inkább postán szavaztak idén, és nem tudhatjuk. Úgyhogy semmi nem borítékolható, kivéve a szavazat Amerika előtt.
Térjünk vissza egy kicsit a levélszavazatokra, meg úgy általában a szavazás menetére, mert Trump a választás éjszakáján, amerikai idő szerint hajnalban elmondta, hogy hát ők szerinte nyertek. Ezt így kijelentette konkrétan, hogy ők nyertek. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. És nem is érti, hogy már miért kell a maradék szavazatokat számolgatni. Akkor ő nagyon jól állt, de még nagyon-nagyon sok szavazatot nem számoltak meg, akkor még Wisconsinban is ő vezetett, akkor még Michiganben is ő vezetett, és hát ilyen szempontból ugyan érthető, hogy ő nem szerette volna, hogyha maradék szavazatokat megszámolják, de hát azért ez minimum elég kétes volt, ahogy ő ezt kijelentette.
Teljesen értelmetlen volt a kijelentése. Én nem emlékszem olyan amerikai szavazásról, ahol legalább 2-3 napig nem tartott volna a számolás, akkor is, amikor nem volt levélszavazás bizonyos államokban. Így teljesen értelmetlen volt, amit mondott, és ami érdekesebb az, hogy miközben felszólított pár államot, hogy álljanak le a számolása, 3 államot szólította föl, szinte elnöki parancsba adta ki, ami nem az ő hatáskörre, és természetesen senki nem figyelt arra, mert nem az ő jogkörő, nem tudja leállítani egy szuverén államban a szavazatok számolását. Ugyanakkor szorgalmazta, hogy számolni kell Arizona államban, ahol vesztésre állt, mert ez nem igaz, hogy vesztett szerinte, és többet kell számolni. Tehát ott kellett volna szerinte leállítani a számolást, ahol nyerésre állt, annak ellenére, hogy több millió szavazatot még nem számoltak meg, de ott kellett volna tovább számolni, ahol vesztésre állt. De teljesen értelmetlen volt a kommunikációja, és csak kavarta a vizeket.
Nem hazudtolta meg önmagát.
Nem.
Közben egyébként ugye arról is lehet hallani, hogy itt csalást sejtenek sokan, sőt, hát Trump szimpatizánsok kimennek és tüntetnek azért, és azt mondják, hogy stop the count, állítsuk meg a számlálást. Miközben aztán meg a demokraták kimennek és azért tüntetnek egyes szavazatszámláló helységek előtt, hogy de, folytassátok a számlálást, mert ez a helyes.
Így sem annyira könnyű, mert hogy Arizonában a republikánusok kimentek, hogy számoljanak tovább, még Nevada államban is, ahol vesztésre áll Trump, hogy azért állnak ki, fegyverrel is, a számláló bizottságok épületei előtt, hogy számoljanak. És ők előrenézni akarják, hogy számolják. A rendőrség természetesen közbelépett, és a rendőrség közölte velük, hogy számolnak is. Nyugi, számolnak is. Tehát bizonyos államokban a republikánusok azért tüntetnek, hogy ne számoljanak tovább, bizonyos államokban, hogy számoljanak tovább. Itt is zűrzavar van, és az egyik tüntető, republikánus tüntető, akivel tudott beszélni a sajtó, közölte a sajtóval, hogy kapott a republikánus párttól egy hívást, hogy ki kell menni tüntetni, hogy állítsák le, illetve máshol, más szerint ki kellett menni tüntetni, hogy számoljanak tovább. Tehát itt is össze-vissza áll minden. Hál' Istennek az egyik jelölt fölkért mindegyik számláló bizottságot, hogy számoljon tovább, akkor is, ha ez veszélyeztetheti az előnyét, úgyhogy legalább egy ember itt most, hogy mondjam, normálisan viselkedik, és arra számít, hogy minden szavazatot fognak majd a végén összeszámolni. Ennek ellenére egyáltalán nem biztos, hogy egyik vagy másik jelölt nyerni fog, bármelyik most nyerhet. Tehát csak végső összeszámolás után fogjuk megtudni, lehet, hogy ma este fog eldőlni, de lehet, hogy nem.
Mekkora esélye van annak, amit szintén a republikánusok hangoztatnak, és most függetlenül az ő kommunikációjuknak a kuszaságától, meg Trump kommunikációjának a kuszaságától, valóban nagyobb esélye van annak, hogy választási csalás történik így vagy úgy a levélszavazatok miatt?
A probléma teljesen jó és teljesen jogos a kérdés. Gondom van viszont a válasza, hiszen, ahogyan mondtam az elején, 50 államban 50 különböző választási rendszer van, és nem ismerve őszinte leszek, az összes államnak a választási rendszerét kellő közelsége. Nem mondhatom 100%-os bizonyossággal, hogy nem lehetett csalás valahol. Biztosak lehetünk abban, hogy ott, ahol elég szoros volt az eredmény, a vesztes jelölt újraszámolást fog kérni, és újra is fogják számolni a szavazatokat. A saját emberi is lesznek a szavazóbiztosok között, és megnézhetik, hogy becsúszott egy-egy gyanús szavazat, és ez alapján tudnak majd a végső eredményeken változtatni. Hadd hangsúlyozom, mindegyik választási rendszerben csalás lehetséges. Egyelőre nem találták ki azt a választási rendszert, ahol vagy így, vagy úgy nem lehet csalni. Ennek ellenére utólag általában föl lehet deríteni, úgyhogy én nem mondhatom, hogy sehol nem volt csalás, de azt sem mondhatom, hogy biztos volt csalás valahol. Azt hallom, hogy a republikánusok, egyes republikánusok csalást kiáltanak ki, mások viszont mondják, hogy kizárt a csalás. Az én államban van, sajnálom, hogy az elnök vesztésre áll az én államomban, de biztos vagyok benne, hogy nem csaltak itt. Nem más, mint Trump egyik legnagyobb tanácsadója, Chris Christie is mondta, újra számolás szerinte saját államában nem vezet semmiféle változáshoz. Ő többször vett részt újraszámoláson, és pár száz szavazaton tudtak változtatni az újraszámolás alatt, és abban az államban, ahol 20 000-es az előnye a másik félnek, ott szerinte nincs semmi értelme ennek. Hadd mondjam azt is, hogy az újraszámolás, amit biztosan szorgalmazni fog Trump, már szorgalmazta Michigan állam esetében, sok-sok pénzbe kerül, hiszen sok-sok embert kell újra dolgoztatni ahhoz, hogy újra számolják az összes szavazatot. Michigan állam esetén, ha jól emlékszem, Michigan állam esetén $3 millió fog kerülni Trumpnak, hogy újra számolják ezeket a szavazatokat. De újra fogják, ez biztos.
Pontosabban az amerikai adófizetőknek fog ez majd $3 millió dollárjába kerülni, de Nem?
Nem bizony, nem Trumpnak a saját kampánypénzéből fogja ezt fizetni, illetve a pártpénzből fog fizetni, és mivel hogy az amerikai adófizetők egy fityinget nem adnak úgy a se pártoknak, se kampányoknak, hanem adományból él mind a kampány, mind a párt, nem kapnak központi pénzből semmit, emiatt az fájni fog a pártnak, ha Trump arra dob ki 3 millió dollárt. Ez nem kerül pénzbe az adófizetőknek. Az közvetlenül az ő kampányából fog jönni, és ha jól tudom, az ő kampány pénztára eléggé üres most, jelen pillanatban. Lehet, hogy rosszul tudom, de úgy tudom, hogy elég üres. Természetes, hogy a republikánus pártnak van pénze, illetve tud kölcsönvenni, amennyiben akar erre kölcsönvenni pénzt, de biztos van 3 millió dollárja a republikánus pártnak, és tudja ezt finanszírozni, ha akarja. Hiszen majdnem, hogy egy-egy kampány alatt horribilis összegeket szoktak adományozni különböző cégek, illetve magánemberek ennek vagy annak a pártnak. Úgyhogy van az a pénz, ott a valamelyik pénztárban, de az nem az adófizetők zsebéből fog jönni.
Mondjuk ez egy pozitív szempont ilyen, ebben az értelemben az adófizetők részéről. A republikánus párt szempontjából annyira nem, de hát ott amúgy is elég megosztja a republikánus pártot is maga Trump, úgyhogy ha most elbukik, akkor mondjuk valószínűleg úgyis kalapkabát, úgy lehet vele. Hogyan támadhatja meg az eredményt? Oké, szavazatszámlálások, újra számolják a szavazatokat, mondjuk még mindig Biden-t jelzik ezek győztesnek. Mi a következő lépés, mert az is elég valószínű, meg úgy tűnik, hogy a republikánusok, hogyha ezt elveszítik, akkor mindent megtesznek azért, hogy valamiképpen azért mégis megtámadják ezt az eredményt. Egyrészt egyetértesz ezzel a kijelentéssel, hogy a republikánusok mindent meg fognak tenni.
Igen.
Ennek érdekében. Másrészt pedig mit tehetnek még ennek érdekében azon túl, hogy újra számoltatják a szavazatokat?
Azon túl vihették bíróság elé újra és újra bizonyos ügyeket. Ha, ahogyan Trump mondta, a legfelsőbb az alkotmány bíróság elé viszik az ügyet. Satszom, hogy Trump saját ügyvédjei tanácsolják neki, hogy ne tegye, mert a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság többszörösen kijelentette különböző ügyekben az utóbbi hónapokban, hogy a választás kimenetele, illetve a szavazatok összeszámolása, illetve a postai szavazatok kezelése teljesen az adott államnak a döntésköre, és nincs joga a föderális kormánynak ebbe beleszólni, és amennyiben az adott állam a választások előtt állított föl egy jogrendszert arról, hogy hogyan fogja kezelni a levélszavazatokat, illetve hogyan fog lezajlani a szavazás, azt tiszteletbe kell tartani, és ezt nem fogja megsemmisíteni a legfelsőbb bíróság. Volt egy-egy döntés a legfelsőbb bíróságnak, az alkotmánybíróságnak, ami ellentétesnek tűnt, ha az ember nem értette a mögötte rejlő logikát, hiszen volt egy-egy döntés, ami megtiltott olyat, amit engedett egy másik államban, de mind a két döntésben az adott államnak a döntését erősítette meg a bíróság, tehát az állam hatását. Így, ha egy demokrata államban ilyen rendszer született, míg egy republikánus államban egy teljesen ezzel szembe álló rendszer fogant meg. Mind a két helyen a bíróság mondta, hogy helyes, ez így maradhat fönt. Így lehet értelmezni ezeket az úgy kívülálló számára ellentétesnek tűnő döntéseket. Hogy Trump hogyan tud és mibe tud kapaszkodni, én mondjam, az ügyvédjei biztosan dolgoznak azon, ez sem új fejlemény, a 2000-es választások után a demokrata jelölt minden fórumon pereskedett, mindenhol vitte az ügyét, mindenhol próbált a bíróságon nyerni, és mindenféle újraszámlálást kezdeményezett, hiába. Úgyhogy ez nem újdonság. Trump úgy beszél mindig, mintha soha ezelőtt a történelemben ilyen nem történt meg, de volt már ilyen. Az ő stílusa egyedi, de az, hogy ilyen nem volt, az nem igaz.
Legfelsőbb bíróság, akkor ezek szerint az, hogy a legfelsőbb bíróságot Trumpnak szerencséje is volt, mert fel tudta tölteni konzervatív bírókkal a 4 éve alatt, legutóbb ugye Amy Coney Barrett került oda, akit aztán tényleg egy ilyen, sokan ilyen vérkonzervatív bírónak tartanak, meg tartottak attól, hogy akár abortusz törvénykezésekben is majd egészen konzervatív álláspontot képvisel majd, és hogy esetleg majd ők segíthetik Trumpot, akkor ezek szerint azért a legfelsőbb bíróság az Amerikában semmiképpen sem működhet, még ilyen módon sem egy ilyen pártfunkcionárius szervezetként, mint ahogy mondjuk azt látjuk Magyarországon az Alkotmánybíróság esetében.
Én nem hiszem, nekem is vannak agaim erről az egyik új bíróról, de nem tudom elhinni róla, hogy pártfunkcionárisként fog dolgozni, hiszen élet végéig ez megvan neki, ez a poszt, leválthatatlan, ő most addig fog ott ülni, ameddig ő akar, se republikánus kormány, se egy demokrata kormány nem tudja a helyéről elmozdítani, és nincs, ő nem függ senkitől mostantól. Az, hogy nagyon konzervatív, az igaz, és az, hogy esetleg jogi gondolatukkal másképp fog értelmezni bizonyos fönálló kérdéseket, az is lehetséges, de pont a konzervativizmusa miatt azt gondolom, hogy ő személyesen leginkább az állami jogokat fogja alá támasztani, hiszen ez a konzervatív bíróknak a veszőparipája, hogy az államok függetlenek a föderális kormánytól azokban a jogkörökben, amikkel felruházta őket az alkotmány, és ez a szavazás pont egy ilyen, úgyhogy nem hinném, hogy ő másképp szavazna, mint a többi ebben a kérdésben. De meglátjuk.
Van egy másik kérdése is itt az elnökválasztásnak, illetve ez már nem az elnökválasztáshoz kapcsolódik konkrétan, hanem az, hogy a szenátusban és a képviselőházban is választanak képviselőket.
Igen.
Itt is történnek még a szavazatszámlálások, itt sem zárult le teljesen, és nem hirdethetünk teljes végeredményt. Kinek kedveznek eddig az ottani eredmények, melyik jelöltnek? Tehát, hogy ha most Biden elnök lesz, vagy marad Trump, akkor ki örülhet annak jobban, ami ott a képviselőház és a szenátus környékén történik?
Hát a képviselőházban minden bizonnyal demokrata többség marad. A szenátusban viszont úgy tűnik, hogy inkább republikánus többség marad, bár Georgia államon múlik, jelen pillanatban volt egy nagy meglepetés a postai szavazatokkal Georgia államban, most az este folyamán elvileg meg fogjuk tudni a végső számokat, Georgia nem fogja kiadni, amíg nem számolta össze most este az utolsó pár száz szavazatot. Ezután becsöppen, hát egy-egy szavazat, meglátjuk utólag, de annyira szoros most a verseny, hogy lehet, hogy újabb választás lesz a szenátusi posztokért, hiszen Georgia állam egy olyan, ahol nem elég sima a többség, hanem 50%-os többség kell ahhoz, hogy valaki az első körben szenátor legyen. Nem mindegyik állam ilyen, de Georgia állam ilyen. És lehet, hogy újra új választás lesz, ahol eldőlhet, hogy nem lesz demokrata több, illetve republikánus többségű. De ha pénzt kéne tennem rá, akkor azt gondolom, hogy republikánus többségű lesz a szenátus, ahogyan eddig volt. A házban kisebb lesz a demokrata többség, de többség marad, és az az osztott törvényhozási forma, amivel ismerkedhettünk az utóbbi pár év alatt, az maradhat az Egyesült Államokban. Nem kedvel se Trumpnak, ha nyer, se Bidennak, ha nyer. Mind a kettőnek dolgoznia kell majd a törvényhozó testületekkel, tetszik, nem tetszik, és az ellenfelekkel. És így számomra, szívem szerint ez nem is egy rossz felállás, hiszen kompromisszumot kell kötni, és ha nem tudnak kompromisszumot kötni, akkor Istenem, hát nem tudnak törvényt hozni, de az élet megy tovább. A bíróság, a rendőrség, sajnos az adóhatóság is tovább viszi a munkáját, és nem áll az élet. A munkáján nem szűnik meg, és így tovább tudnám sorolni ezeket az előnyöket, amik járnak azzal, amikor a béna kormány nem tud új törvényeket hozni, és engem nem zavarnak az életemben, ha a kis-amerikai állampolgár vagyok, azzal, hogy állandóan változtatnak a dolgokon, hanem szokhatom meg azt a meglévő rendet, meg jobban, ami van, és semmi baj, ha nem tudnak törvényeket hozni. Nagyon sok ember Amerikában szereti pont azt, amikor egyfajta patthelyzet alakul ki, és tépik egymás haját ott Washingtonban, de a kis falvakban, városokban semmi baj nincs egyáltalán azzal. És amint hoznak valami törvényt, azok a törvények általában nagyon jók, hiszen mind a két párt egyetért abban, hogy ez egy jó törvény lesz, és csak jót fog csinálni az országnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akárki nyer, az a megosztottság csak jót fog tenni a legtöbb amerikai állampolgárnak.
Van egy másfajta megosztottság is, és erre már ki is tértünk egy kicsit, hogy már most is vannak tüntetések, az emberek Twitteren egészen érdekes dolgokat írnak, van, akik fegyverrel mennek ki tényleg az utcára már. Láthattuk a képeket mondjuk Washingtonban a választás előtt, hogy ott az üzleteket bedeszkázták a választás éjszakája előtt, biztos, hogy ha itt randalírozás lenne, akkor legalább a kirakatot ne törjék be. Látsz-e arra reális esélyt, hogy komolyabb zavargások törjenek ki, miután már biztosabb eredményt lehet tudni?
Mindig van erre esély, mindig van erre esély. Mondanám, hogy a 2000-es választásnál hatalmas zavargások voltak Floridában, és be is törtek az egyik számláló bizottság helyiségbe a republikánus tüntetők. Úgyhogy bármi lehet, ez sem újdonság az Amerikai Egyesült Államok történetében, de mégiscsak visszalépnék egy kicsit ettől a képtől, vagy visszaléptetném a hallgatókat ettől a gondolattól, hogy olyan nagy zűrzavar soha nem volt az Amerikai Egyesült Államok történetében. A 70-es években olyan zavargások voltak, hogy az itteni kommunista sajtó joga mondhatta, hogy majdnem forradalmi helyzet alakul ki az Egyesült Államokban. Los Angelesben a Watts Riots nevű zavargások alatt több száz ember halt meg, sok ezer boltot, illetve házat gyűjtöttek föl, és hatalmas randalírozás volt az utcákon. Végig söpört az Amerikai Egyesült Államokban akkor a 60-as és 70-es években egy tüntetés sorozat, amihez képest az a mostani Black Lives Matter BLM féle tüntetés sorozat semmi. Tehát nagyon kicsi. Nagyon kicsi. Akkoriban is beszéltek az emberek erről, nem csak a kommunista sajtó, hogy forradalom lehet itt, hogy polgárháború és a többi. És én történeti távlatokból mondhatom, hogy messze állunk még ettől az Egyesült Államokban, akármennyire furcsán néz ki most a helyzet európai szemmel.
Bárki is lesz ettől függetlenül az elnök, egy még tovább, meg még jobban polarizált társadalomnak a vezetését fogja átvenni. Donald Trump mondjuk eddig sem arról volt híres, hogy összehozta az amerikaiakat, meg az egész politikája nem erről szólt. Biden viszont kifejezetten ezzel kampányolt. Fight for the Soul of the Nation, és most a választás estéjén is gyakorlatilag ilyen kompromisszumkereső üzeneteket nyújtott.
So once this election is finalized and behind us, it'll be time for us to do what we've always done as Americans. to put the harsh rhetoric of the campaign behind us, to lower the temperature, to see each other again, to listen to one another.
Hogyha tényleg ő lesz az elnök, és most azért úgy néz ki, akkor szerinted ő képes lehet-e arra, hogy egy ilyen nemzetegyesítőként fellépjen, és azokat a nagyon komoly szakadékokat, amik most úgy látszik, hogy benn vannak az amerikai társadalomban, vidékiek és városiak között, értelmiségiek és nem értelmiségiek között, és még lehetne sorolni ezeket a part vidékek és a flyover state-ek között, hogy ezeket egy kicsit legalább el tudja simítani, és egy kevésbé polarizált társadalomban fognak élni az amerikaiak a következő 4 évben.
Hát bízom benne, hogy igyekszik, és ebben lesz az újdonság tőle. Obama elnök is igyekezett valahogyan, hogy mondjam, az árkokat feltölteni, de tudom, hogy nem is fog sikerülni neki. De az, hogy igyekszik, hogy jobb kezet nyújt, hogy próbálkozik szép szóval, hogy mondja, hogy én leszek az összes amerikai elnöke, nem csak azoké, akik rám szavaztak, hanem mindenki elnöke, és ez szerint fogok cselekedni. Ez valamiképpen le fogja csitítani az indulatokat, de ennek ellenére nagyon sokan nagyon fogják utálni az ő kormányzását, az biztos, mint ahogy nagyon sokan nagyon utálták Trumpét. Ez egy ismerős dolog bárki számára szerintem, itt ebben az országban is, mégiscsak élni tudni kell ezekkel az ellentétekkel, és élni is fognak ezekkel az ellentétekkel, illetve ezzel a gyűlölettel, ami fakad a politikából és a politikai ócsárolásból. Biden ellen az ellenfelé azt mondják, hogy kommunista, szocialista, ami egy kicsit nevetséges, hiszen 77 éves dollármilliomosról van szó, akinek a fia szintén nagy üzletember és dollármilliomos, és őt vádolni ezzel, hogy a kommunizmust fogja bevezetni az Amerikai Egyesült Államokban. Hát én nagyon kételkedek ebben, de próba szerencse. A másik vád ellen az, hogy ha nem ő a kommunista, akkor is vannak nagyon erősen szocialista emberek a demokrata pártban, akik
Kapásból Kamala Harris-t is egyébként lekomcsizzák, aki az alelnöke lesz.
Lekomcsizzák, ő sem egy szegény ember, ő sem érdekelt ebben, hogy az a kapitalista rendszer teljesen leépüljön, és így finoman fogalmaztam magamat. Úgyhogy nem hiszem. A barna bőr nem a szocialisták, hogy mondjam, jellegzetessége, bárki lehet szocialista, fehér, barna, és így tovább, és ő biztosan nem szocialista. Róla nem lehet ezt állítani. Liberális talán, azt talán lehet mondani róla, meg meglátjuk.
Azt látjuk, hogy Trumptól mire számíthatunk, hogyha itt élünk. Joe Biden elnöksége alatt, és erről is már nagyon sok szó esett, meg nagyon sok mindenki találgat, a magyar értelmiség egy része az alig várja, hogy Biden elnök legyen, mert akkor ő majd jól idepakol Orbánéknak, aztán megint vannak, akik inkább visszafogják az agarakat, és azt mondják, hogy hát azért nem így lesz ez majd. Mit gondolsz, hogy mennyiben változhat meg Amerika hozzáállása, nem csak Magyarországhoz, hanem mondjuk így a közép-kelet-európai térséghez, hogyha újra egy demokrata vezetés lesz?
Nagyban függ a szenátustól is. Kevesen vették észre talán, de az egyesek azt mondják Trumpról, hogy keményebben lépett fel Oroszországgal szemben, mint bármelyik más politikus az utóbbi évtizedekben. Ez így nem igaz. A republikánus szenátus lépett föl szankciókkal és egyéb törvényekkel, amiket nem tudott megsemmisíteni Trump elnök, és amik ellen mindig szólalt föl bármikor beszélgettek bele ezekről a szankciókról, mondta, hogy ő nem pártolja, reméli, hogy vége lesz ezeknek is így tovább. Úgyhogy a szenátustól igenis függ a külpolitika annak ellenére, hogy elvileg az elnöki jogköre a külpolitika. Biztos vagyok benne, hogy Biden több hangsúlyt fog fektetni a demokráciára külföldön, és a demokratikus normák betartására, miközben nagyon fogjam nézni, hogy melyik államok összedolgoznak az orosz hatalommal, illetve a kínai hatalommal, és nagyon érzékeny pont lesz, hogyha úgy gondolja, hogy valamelyik NATO tagország Oroszországgal túl közeli barátságot köt, illetve ha Kínával túl közeli barátságot köt valamelyik NATO tagország. Demokrácia téren a hangsúly nem lesz több szerintem, véleményem szerint, mint csak hangsúly, de meglátjuk. Pár szót fog ejteni itt ott amott, ahogyan hallhattunk már tőle, de nem Amerika, hogy mondjam, nem az Amerikai Egyesült Államok legfőbb főbb problémája az, ha egy ország megszegi a demokratikus normákat, illetve ezeket a normákat, amiket jónak talál az Amerikai Egyesült Államok, hanem sokkal fontosabb a NATO. Sokkal fontosabb számára a NATO, és a NATO soha nem szólt a demokráciáról. Több nem demokratikus ország volt már, és most is NATO tag ország, és azzal semmi baj nem volt. Tehát szó, a szavak szintjén változás következhet be, de tettek szintjén meglátjuk, nem vagyok biztos ebben. Hadd mondjam azt is, hogy Magyarország most nemrég több lépéssel olyan dolgot csinált, ami meg Bidennak is fog tetszeni. Importálni fog Magyarország cseppfolyósított gázt a Shell cégtől, amerikai cseppfolyósított gázt. Ez az először fog importálni, nem orosz forrásból. Ez tetszeni fog Bidennak is. Vásárol amerikai fegyvereket. Az is fog tetszeni Bidennak. De kétség kívül szóba fogja hozni a demokrácia, a demokratikus normákat, és ha úgy gondolja, hogy itten megszegték ezeket, ezt nem fogja szó nélkül hagyni. Ugyanakkor, és egy utolsó szó, véleményem szerint ő meg a tanácsadói is azon lesznek, hogy ez az egész kérdés az Európai Unió problémája, és miért foglalkozzon azzal, hogy egy Európai Uniós tagországban mi folyik, amikor itt van Németország, Franciaország és a többi ország, akinek hát kötelessége lenne ezzel foglalkozni, és ha az Európai Unió országok nem tudnak azzal foglalkozni, akkor az Amerikai Egyesült Államok miért törje magát ezért? Minek? Milyen érdeke van, amennyiben jó szövetséges ez az adott állam, amennyiben jó kereskedelmi partner ez az adott állam, és amennyiben az az adott állam betartja a szavait? Miért törje magát? Tehát sokkal nagyobb problémák vannak Afrikában, Ázsiában is sorolhatnám, sokkal nagyobb gond Oroszország viselkedése, sokkal veszélyesebb az, amit Tajvannal szemben csinál most a Kínai Népköztársaság, és sorolhatnám. Magyarország ezekhez képest egy kis mogyoró, egy kis dolog, amit nem egy nagy falat.
Még úgy is egyébként, mert ez mind érthető, és persze az amerikai külpolitika az mindig nagyon pragmatikus ilyen szempontból, meg a magyar külpolitika is megpróbál sokszor pragmatikus lenni persze, és pont ezért volt érthetetlen, amikor Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter, pár héttel ezelőtt egy videóüzenetben Joe Bidennek az ukrajnai állítólagos ügyeit hánytorgatta fel.
Például jó lenne, hogyha választ adna arra a kérdésre, hogy a fia milyen szerepet játszott azokban a korrupciógyanús folyamatokban, amelyek az ukrajnai energetikai szektorban végbe mentek.
Meg a fiának az ukrajnai ügyeit, hogy ő majd azzal foglalkozzon, és ne szólogasson be Magyarországnak, hogy ez egy autoriter állam, mert ugye egy TV interjúban vagy egy vitán ezt említette Biden, és egészen érthetetlen volt, hogy Szijjártó Péter, ha már visszaszól egyáltalán, akkor miért egy ilyen, hát elég gyenge lábakon álló ilyen sztorit?
Hát nem csak Szijjártó Péter, hanem néha olvasom a magyar kormány sajtóban, hogy mekkora korrupció, meg csalás sejthető. Én csak annyit mondok, és biztos vagyok benne, hogy a State Departmentból hasonlót fognak mondani, és majd Biden is, ha elnök, hasonlót fog mondani, hogy álljon meg a menet egy kicsit, beszélhetünk ezekről az ügyekről, ha nagyon akarnak, és akkor kitárulhatjuk ezeket is, hogy hol vannak a problémák, ha nagyon akarja, ha ezen akarnak hangsúlyt fektetni. Biztosíthatom minden hallgatót, hogy az amerikai külügy minden nap elolvassa az összes magyar sajtót, és egy kis dossziét rak az elnök elé, amennyiben az elnököt érdekli. Általában az elnököt nem érdekli, hogy mi folyik Magyarországon, de ha az elnök akarja látni, hogy miként úcsárolják, akkor gyönyörködhet ebben is.
Jó, ez érdekes. Akkor ezek szerintem ebből nem lehet különösebb problémája.
Nem, ez belefér, ezzel nem lesz különösebb probléma, ez egy ilyen sokkal fontosabb most, mind Bidennak, mind Trumpnak, mi folyik belföldön, mint ami folyik külföldön. Ez most az amerikai szemek mind belföldre koncentrálnak, és egyáltalán nem zavaró most jelen pillanatban. Ez egy olyan helyzet, amikor természetesen akár hónapokig befelé fog fordulni az Amerikai Egyesült Államok, és a kül problémákkal alig fog foglalkozni.
Milyen jó ilyen kicsi országnak lenni, mint Magyarország. Nagyon szépen köszi, hogy rendelkezésre álltál. Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, a viszonthallásra!